A negyedik évébe lépett az orosz-ukrán háború. 2024 Ukrajna akadozó nyugati támogatásáról, a Kurszki betörésről és Oroszország lassú előrenyomulásáról szólt. A világ már a békéről beszél, miközben szakértők maximum fegyverszünetet tudnak elképzelni, de szerintük az is lehetséges, hogy csak a 2014 után már megismert alacsony intenzitású konfliktus felállása fog megvalósulni. Az Atlasz vendégei Kaiser Ferenc és Demko Attila biztonságpolitikai szakértők, a Közszolgálat Egyetem munkatársai.
Kurszki betörés, Trump megválasztása, folyamatos orosz előrenyomulás, észak-koreai katonák, Zaluzsny leváltása. Csak néhány a legfontosabb fejleményeiből a 2024-es évnek a háború kapcsán. Önök szerint mi volt a leginkább meghatározó fejleménye 2024-nek, Kaiser Ferenc?
Hát ha a hatásait nézzük, akkor mindenképpen véletőleg Trumpnak a másodszori megválasztás, ugye 4 év Lauffal, ami önmagában is egy nagy ritkaság az amerikai történetben. Nyilván a Trump-féle republikánus vezetés máshogy fog hozzáállni az ukrán kérdéshez. Nem osztom azokat a várakozásokat, hogy itt majd rögtön vagy belátható időn belül béke lesz. Béke szerintem sose lesz, maximum egy valamilyen tűzszünet megvalósítható. Ha ténylegesen az eseményeket nézzük, akkor meg úgy gondolom, hogy összességében véve nehéz egyetlen dolgot kiemelni, de ami mindenképpen fontos, hogy egyelőre olybá tűnik, hogy ezt a folyamatos felmorzsolást, vagy anyagháborút, amiről már egyébként a 23-as év is szólt, azt Oroszország szemmel láthatóan jobban bírja, mint Ukrajna.
Akár ez 2024-ben derült ki biztosan.
2024-ben vált igazán biztossá. Akár az élő erőveszteségeket nézzük, mert lehet, hogy Oroszország voltos becslések szerint nagyjából 2-szer annyi embert veszik, mint Ukrajna, de 3,5-szer népesebb. Tehát sokkal nagyobb tartalékokból van mit pocsékolni, hogy úgy mondjam, nagyon durván az oroszoknak. Tehát ez az anyagháború, ez 23-ban volt egy remény arra, hogy az ukránok majd, mert én ezt akkor se osztottam, majd egy ellentámadással jelentős területeket visszavesznek. Egész egyszerűen nem volt meg hozzá sem a technikai mennyiségük, se az élőerő fölényük. 24-ben pedig az egész év arról szólt, hogy ki hogy győzi emberrel, meg technikával, és ami még nagyon fontos, az is nagyon szépen látszik, hogy amíg az Ukrajnát támogató országoknál, szövetségi rendszereknél, akár a NATO-ról, akár az EU-ról beszélünk, nagyon gyakran vita tárgya az, hogy mennyit adjunk az ukránoknak, mit adjunk, ne adjunk, stb. Addig mondjuk az Oroszországot támogató országoknál, Észak-Korea, Irán, Kína, ott ez nem vita tárgya. Tehát sokkal egyértelműbb a támogatás Oroszországnak az ő barátai részéről, mint Ukrajnának az ő támogató országok részéről.
Demko Attila, a 24-es év legfontosabb fejleménye.
Gyakorlatilag mindennel egyetértek, néhány kisebb véleménykülönbség van, csak az egyik, szerintem nagyjából 5-szörös az orosz lakosság, mert tehát egy 30 millió alatti Ukrajna van, és a megszállt területekkel együtt egy 150 millió körül Oroszország.
Ez reális, mert 10 millió
menekül. Ez az egyik. A másik, én nem hiszek abban, hogy 2-szeres lenne az orosz veszteség. Vannak olyan taktikai helyzetek, ahol lehet, hogy 5-szörös az orosz veszteség, és ezt látjuk is videókon, és ugye ez ragad meg az emlékezetünkben, de azt nem látjuk, hogy mondjuk egy orosz másfél tonnás vagy 3 tonnás siklóbomba mivel jár. Ugye a drónok, van kamera. Tehát azokat az ukrán csapásokat azt látjuk. De azt nem látjuk, amikor mondjuk 4-500 darab, vagy havi szinten volt olyan, hogy 1000 fölötti 250-től 3 tonnás bombáig becsapódik az ukrán vonalak mögött, meg az ukrán vonalakba. Tehát annyival nagyobb az orosz lőszerfelhasználás kilóra, hogy nehéz azt elképzelnem, hogy 2-szeres, vagy van, aki 3-szoros orosz veszteséget mond. Még akkor is az oroszok voltak támadásban. Tehát nagyobb valószínűleg az orosz veszteség, de szerintem ilyen 10-20-30% belül összességében, hogyha megnézzük a teljes lassan 3 évet, akkor ennyi lehet a különbség. Tehát hogy 150 ezer halott van ukrán oldalon, és 170 vagy 180 orosz oldalon, de semmiképpen sem nagy, ennél nem nagyobb a különbség szerintem. Egyetértek, Trump az egy kulcs dolog, de már még mielőtt Trumpot megválasztották volna, és hónapokon át ugye álltak az amerikai segélyek. Ez is egy kulcs dolog volt 2024-ben. És mik a számok? Megint a számokat nézzük. Ígértek Ukrajnának körülbelül összesen, ha nagyon felkerekítjük, 300 milliárd dollárnyi segélyt. Annak meg hány százaléka érkezett meg? Katonai segélynek kb. 75%-a, a nem katonai gazdasági segélynek meg 43%-a. Tehát Ukrajna nem kapta meg. Tehát szerintem egy nagyon fontos pontot nézünk, hogy nagyon sokat adtak ugyan a nyugati országok, de azt nem kapta meg, amit ígértek. Nem kapta meg az 1 millió lőszert időre, nem kapta meg azt a fegyvermennyiséget, lőszermennyiséget. Ugye az F-16-osokról már mióta beszélünk, mikor érkeztek be. Tehát az egész kép az szerintem az, és teljesen egyetértek, hogy az anyagháborút a Oroszország jobban bírja, méret miatt, elkötelezettség miatt, ugye ez neki élethalál kérdése, Oroszországnak is, nem csak Ukrajnának, és ennek az orosz rendszernek ez egy élethalál kérdése, ugye Putyin nem veszíthet, ergo mindent belerak, plusz nagyon úgy tűnik, hogy vannak szövetségesek. Észak-Korea egymaga több lőszert adott, mint az egész nyugati világ. Ezt nyilván a minősége az olyan, amilyen, de akkor is.
Az említett technikai elvárások azok azért lettek volna fontosak, mert hogy Ukrajna ezzel tudott volna területeket nyerni, ezzel tud volna elérni Ukrajna, mondjuk egy centi területet sem veszít, vagy miért lettek volna fontosak ezek a mondjuk az F-16-os repülők az ukrán cserében?
Szerintem az F-16-os a legkevésbé fontos ebből, amit felsoroltam, a legfontosabb szerintem az a lőszer lett volna, meg most ami bejött egyébként a gyalogsági akna. Tehát mindenki itt, Storm Shadow, meg Attackers, meg egyebek, amikor a gyalogsági akna valószínűleg jóval több embertől meg jóval nagyobbat fog egy offenzíván, mint az, hogy mondjuk egy, tudom én, észak-koreai tisztre elpazarolnak tiszti találkozóra 12 darab Attackams rakétát, mondjuk lehet, hogy megérte az itt a 20 tisztér, de hogyha megállítanak egy nagyobb támadást, és az gyalogsági aknák az egy kiváló eszköz, ugye a támadónak a megfogására, különösen, hogyha tüzérségből telepíthető, tehát azért vannak ilyen kisebb trükkök is, hogy mondjuk beenged egy hullámot az ukrán, mondjuk egy rajt, csak utána már leaknásítja a terepet, ugye ezt meg lehet csinálni, tehát azt az utat, ahol bejöttek, és kimenni nem tudnak, de bejönni a felmentés nem tud, ott pusztul el az az orosz támadó. Most ilyet kaptak, ezt is megkaphatták volna már 1000 éve, és ráadásul ez nem olyan nagy politikai izé. Tehát az F-16-os, ezeket a fényes dolgokat nagyon szereti a média, mint az F-16-os, az Attackams, a Storm Shadow, de közben a kicsi dolgokon múlnak a kicsi, de amiből millió számra van. Tehát nem a F-35-ös nem mentené még Ukrajnát, ha 10-et kapna. De lehet, hogy 10 millió gyalogsági akna, ami mondjuk ekkora, tehát nem egy nagy vasszis, de az sokkal többet ér. Még ha árva kevesebb.
Ezt nem tudja fedezni, ugye? Most Zelenszkij, hát, jól mondom, az újévi beszédében is kiemelte, hogy most elkezd termelni az
van, amit fedez, van, ahol bokrányok vannak, hogy megvették, aztán nem lett meg, vagy nem olyan lett meg, azt hiszem 200 darab aknavető lőszer az nem úgy sikerült, valami nem tudom pontosan, mi volt a technikai jog, de nem tudták felhasználni 200 ezer talán, vagy 100 vagy 200 ezer, nem tudom a pontos számot, de nagy mennyiség. Tehát azért ez is egy probléma. Tehát az összképet nézve a nagy probléma szerintem az, hogy eleve egy jóval erősebb ellenfél, tehát az erősebb általában felülről kisebbet. Ez a történelmi tapasztalat. De a másik az, hogy nem is kapott meg mindent. Tehát az ukránok, amikor csalódottak, amikor Zelenszkij csalódott, azt mondja, hogy hát gyerekek, nem ezt ígértétek. Akkor igaza van, mert nem ezt ígértek. Nem azt ígérték, hogy fél évig nem jön semmi Amerikából, nem azt, hogy mondjuk az F-16-os így csordogál. Ezt csak azért mondom, mert ezek a látványos dolgok. De miért nem tudott oda jönni pár millió gyalogságiaknak korábban? Részben azért, mert az európaiak ugye politikai korrektségből felszámolták a gyalogsági aknákat, mert hogy civileket öl. Hát a háború az ilyen. Nyilván az akna egy nagyon szörnyű fegyver, csak hogyha egy ország védelméről van szó, és felszámoltuk, mindenki felszámolta az USA kivételével a gyalogsági akna készleteit. Szóval itt ez az európai 30x évnyi naivitás is benne van, ami nincs, azt nem is tudjuk odaadni, de miért nincs? Mert felszámoltuk.
És benne lehet az is esetleg, hogy a nyugati hatalmak már azért ezáltal is kvázi a békét, vagy legalábbis a tűzszünetet készítik elő?
Nehéz megmondani, mert azért a nyugatnak nem az az érdeke, hogy Oroszország ezt a konfliktust egyértelműen megnyerje.
És ha mondjuk befagyasztják a konfliktust, az lesz, ahogy most áll?
Az lesz a vége. Ugyanúgy valószínűleg arra felé tartunk, mint a 14-15-ös harcok után, hogy lesz egy befagyasztott állapot. Csak az igazából az oroszokat kivéve senkinek nem érdekel. Ukrajnának semmiképpen, mert ugye amíg ilyen ex-lex helyzet van, hogy nincsenek stabil határai, nincsenek nemzetközileg elismert határ, jó, elismeri a világ nagy részét, még Kína is, teszem hozzá csendben, az Ukrajnát a 14 februári határai mentén ismeri el, de gyakorlatilag de facto Ukrajna területének 17,5, majd 18%-át az oroszok ellenőrzik. Addig nagy volumenű újjáépítésen fog megindulni, mert bármikor újjáindulhat magas intenzitásba léphet a konfliktus. Tehát igazából béke, mint olyan nem lesz, mert Putyin nem akar békét. Putyin maximum egy alacsony intenzitású befagyasztott konfliktust akar, mert a béke azt jelenti, hogy Ukrajnának lennének új határai a realitások mentén. Tehát az politikailag jól hangzik, hogy Ukrajna visszaszerzi az elveszített területeket, de nemzetközi támogatása ez nincs meg. Ami megvan nemzetközi támogatása, azzal Ukrajna védekezni még egy darabig tud. Zsaluzni az egyik véleménycikkében azt mondta, hogy 26-ig tarthat ki Ukrajna. Tehát egy háborús év még minimum benne van Ukrajnában, csak hát kérdés megéri-e, mert jól látható, hogy területet Ukrajna nem nagyon tud nyerni, viszont veszíteni egyre többet tud. Most ezt megint azért idézőjelbe kell tenni, mert a 24-es évben Oroszország, ha jól néztem, akkor tokkal vonóval olyan 4000 négyzetkilométer foglalt el, ami nagyon soknak hangzik, de valamelyik majd tröszt, azt hiszem, az Institute for Study of Form szépen leellemezte, hogy ebben a tempóban még 50 év lenne elfoglalva Ukrajna.
Nyilván Nógrád 50... mennyi települése, jól olvastam esetleg?
Hát, ma néztem, utána 3000 valamennyit, tehát egy picit talán kevesebb, egy bő Nógrád megye.
Igen. Tehát igazából békéről szó nincs, tűzszünet lehet, de az a baj,
de jó, lehetem, hogy... akkor a tűzszünettel kapcsolatban is szkeptikus, és inkább ez az alacsony intenzitású konfliktus lesz.
Hát a tűzszünet az elvileg létezett 15-től, a Minsk 2-től 22. február 24-ig létezett
tűzszünet,
ami azt jelentette, hogy napi egy-két ember halt meg, szemben a napi több százal, ami most van. Tehát egy alacsony intenzitású konfliktus, ami gyakorlatilag nem nagy háború, most ugye ez csak különleges katonai művelet, aminek megvan a maga orosz oka, hogy miért úgy nevezik, tehát ez igazából egy vértégli nagy méretű háború, olyan méretű, meg olyan intenzitású, mihez fogható utoljára 80 és 88 között irak-iráni háború volt.
Egyetértezett nem Kolatüle, hogy inkább ez egy alacsony intenzitású konfliktus lesz?
Én is azt mondom, én az elejétől azt mondom, hogy Oroszország valószínűleg nem éri el az összes célját, tehát az ukrán rendszer megdöntését azt legalábbis most ebben a körben nem éri el, nem tudja elfoglalni a legnagyobb ukrán városokat.
Harkivot sem?
Hát ugye Harkiv az nagyon kellene az oroszoknak, de...
A front az egyik legközelebb.
Hát igen, meg nyilván Oroszország számára ugye van, az oroszok tényleg hisztek abba, hogy a NATO az veszély számukra, tehát ez én nem gondolom, hogy a NATO meg akarná támadni Oroszországot, mint most se, de az oroszok paranoiában ez benne van, és Harkiv az mondjuk, Harkiv meg most már Szumi is azért egy eléggé fontos, hogy ez közelebb van Oroszországhoz, és Harkiv eleve egy stratégiailag fontos város.
Ráadásul nehéz ipara sem
lenne. Nehéz ipara is, meg úgy alakították ki, tehát ugye a II. Világháborúban is az egyik legtöbbet gazdát cserélt város volt, ugye a 3 vagy 4 harkivi csata volt, és hogyha megnézzük, De ez is, hát egy 1,5 milliós várost bevenni, ahhoz az kéne, hogy ukrán hadsereg eltörjön, tényleg. Tehát úgy, ahogy valahogy a 18-ban a német meg az osztrák-magyar hadsereg megtört, vagy előtte 17-ben az orosz. Tehát valami ilyen kéne, ahhoz, hogy Harkivot meg nagyvárosokat be tudjanak venni. Mert látjuk, az oroszok egyébként mennek előre, de azért Pokrovszk is egy 100 000-es város, nem egy hét alatt fogják bevenni. A 20-30 000-es városokat már bevesznek egy hét alatt, vagy 2 hét alatt. Főleg, hogyha az ukránok nem építettek ki védelmet, de azért egy 100 000-es és egy 1,5 milliós, az meg megint más nagyságrend. Hát én egyetértek ezzel, én gyakorlatilag az elejétől kezdve ezt mondom, hogy valahogy majd befagy, méghozzá orosz területi, 22-től ezt mondom, hogy valami majd ez lesz a vége, az, hogy mikor azt, én is azt mondom, hogy ez 25-26 eleje legkésőbb. És ez nem ez nem titok, hogy miért, egész egyszerűen, hogyha nézzük, az ukrán mozgósítás már nem fedezi a vesztességeket. És ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát, hogyha nincs elég katona feltölteni a frontvonalat, akkor vékonyítják a frontvonalat, akkor egyre több áttörés. Az oroszok próbálkoznak jobbra, próbálkoznak balra, egy helyen átmennek, akkor próbálnak egy katlant kialakítani, abból ki kell menekülni, ott is veszteségek vannak. Tehát ezért mondom, hogy ez a sokszoros orosz veszteség, ez igaz volt 22-ben, de ez egyre kevésbé igaz azért, mert például egy katlanból való kimenekülés az egyik legveszélyesebb művelet. Mert akkor gyakorlatilag egy szűk szájon, vagy éppen nyit valaki, egy felmentő alakulat, nyit egy rést, és azon kell átmenni, csak azt lehet lőni. Futó katonákat meg gyakorlatilag menekülő embereket lőnek az oroszok nagyon sokszor. És azért az nagyon csúnya tud lenni. Tehát ezért nem fogják szerintem 26-on túlbírni, kivéve mindig van egy fekete hattyú, hogy Oroszországban történik valami. De hát ennek az esélye egyre kevesebb. Prigozsin az repülő balesetet szenvedett, ami meg lehet, hogy pár száz gram robbanószer is szerepet játszott. Mi van? Navalnyi meghalt. Mi van még? Putyin vagy egészsége. Így, vagy úgy, Putyin. Hát ugye azt a nyugati sajtóban láthattuk, hogy 26-szor meghalt már különféle rákba, főleg a brit újságok megírták, ami szerintem egy információs művelet volt, így visszatérve, hogy csak orosz információs műveletek vannak, hát ez az volt. Én azt látom, hogy az orosz rendszer kitart, az orosz gazdaság, inkább ott van egy gyengesség az orosz gazdaságnál, de az is kitart.
Még az infláció azért még
azért. Hát igen, csak... Csak az az orosz népet az infláció fogja agyonvágni? Tehát azért nem valószínű.
Az orosz lakosság, mindig elszoktam, az orosz lakosság legendása jól viseli a nehézségeket. És ez párosul azzal, hogy az orosz politika elit pedig hagyományosan érzéketlen a lakosság szenvedése iránt. Tehát, hogy ez egy több száz éves. Tehát európai társadalmak, mert az orosz nem európai. Ezt ők maguk mondják, és én osztom valahol félúton Európa meg Ázsia között. Sokkal kevesebb. Tehát az, hogy magánszféra, privacy, azt az oroszban lefordítani is borzasztó nehéz. Tehát majdnem olyan, mint az iszlám világ, hogy ott közös célok vannak.
Tehát a mozgósítás kapcsán talán láttunk valamit a társadalom részéről, amikor ugye nagyjából, ha jól mondom, 1 millió férfi elmenekült Oroszországból, még hogyha a hírek szerint sokan vissza is tértek azóta, és azért akkor úgy tűnt, hogy nem teljesen egységes a társadalom Vlagyimir Putyin célja mögött.
Hát ezért nincs háború. Mert ha háború lenne, akkor kellene hátos mozgósítás. Az oroszok azt csinálják, amit minden rendes birodalom csinált, hogy a nemzeti meg vallási kisebbségeket viszik elsősorban. Tehát az orosz társadalomnak az a része, ami az orosz politika elitnek igazán számít. A városi középosztály. Az érzi meg a legkevésbé a háborút. Tehát főleg a nemzetiségi területeken, a mély szegény területeken, ott még az is vonzó erő, hogy relatíve magas fizetéseket kínál az orosz haderő.
Igen, bocsánat, csak egyet hagy mondjak ehhez hozzá, ez abszolút igaz Oroszország, de igaz Ukrajnára, és az ukrán kitartásnak ez az egyik oka, hogy nem a német társadalomról beszélünk, vagy nem is a magyarról. Tehát egy jóval ellenálló társadalom, de azért, ha csatlakozzam, az abszolút egyetértek, hogy az oroszok próbálják a középosztályt, a felsőbb osztályokat, városi lakosságot kímélni, de ugyanez van Ukrajnában. Mert kit visznek be? Hát a falusi emberek vannak nagyon nagy részben. Azok is, legalábbis vannak ilyen, ez terjed, mondom, ukrán körökben is, ezt nem oroszoktól hallottam, hogy a keletiek, mint egy picit felülreprezentáltabbak lennének, mint a nyugat-ukrajnaiak. Most már onnan is, most mindenhonnan viszik, de kisebb az esély mondjuk Lvivben találkozni egy kommandóval, mint Odesszában, mármint ezzel a TCK-val, aki befogja az embereket. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy a társadalmi törzset mind a két ország igyekszik. Ugye Ukrajnában még 25 év, még mindig, most ezen gondolkodnak, hogy 18-ra levigyék az életkorhatárt. Tehát ez egy teljesen természetes dolog, és itt megint bejön a méret, meg a pénz. Az oroszok meg tudják venni a vért, gyakorlatilag megveszik a vért, az emberek vérét, mert valaki Jakutföld alsón azt mondja, hogy ezt 40 év alatt keresem meg, mint tudom én, itt 1-2 év alatt a különleges műveletben, akkor megkockáztatja. Ukrajna ezt nem tudja megcsinálni még a nagy nyugati segítséggel sem, hogy kvázi akkora fizetést adjon, de eleve nincs annyi ember, tehát van egy 30 millió alatti ország, van szerintem egy 150 ezer fölötti halott szám, van még aki nem megy vissza a frontra, súlyos sebesülőből 200 ezer legalább, nem tudjuk pontosan. Tehát azért, hogyha egy 30 millióhoz számolunk egy 1%-ot, az 300 ezer. Tehát 300 ezer ember minimum kiesett Ukrajnában már. Tehát 1% csak az a teljes népesség 1%, nem a férfi népességnek az 1%. Ez lehet, hogy kevésnek tűnik, de valójában ez sok. És ráadásul Ukrajnában már gyakorlatilag mindenkinek van valaki, aki meghalt a fronton. Ugye Oroszország megint csak nagyobb, tehát kevés a riasztó példa. Amikor azt hallod, hogy meghalt a szomszédnak a fia, akkor aztán tényleg nem akarsz bevonulni. Oroszország tényleg egy nagyobb ország, és mondom, sokkal nagyobb az bizonyos, főleg az egyes nemzeti kisebbségeknél, sok a gyerek. Ugye az ukrán társadalom az egy zsugorodó társadalom, az orosz is, csak nem a búriátok, meg nem a csecsenek, meg nem a dagesztániak, azoknál sok a gyerek. És az oroszok egyébként ezt a rendkívüli cinizmussal kezelve tényleg odatolják most már az észak-koreaiakat is, meg ezeket az embereket. Persze halnak a nagy oroszok is, hogy így mondjam, tehát a VDV az nyilván nem búriátokkal van tele, tehát a légideszant. Halnak, de nem olyan arányban. És ez kezelhető Oroszországnak.
Fegyverszünet, fiktíven, hogyha meg fog ezt történni, játsszuk el a gondolattal, ki biztosíthatja a fegyverszünetet? Ebesz? Ez? A bizalom?
Kezdjük, az bizalom nincs. Egyik oldalról sem. Mind a két fél sokat ígért a másiknak. Ugye az oroszok mindig elmondják, hogy nekik meg lett ígérve, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé. Erre a másik oldal máshogy emlékszik értelemszerűen. Mind a kétfélek biztonsági garanciák kellenek. Ugye klasszikus békefenntartókat nehéz lenne itt elképzelni. Kik voltak régebben a hagyományos nagy békefenntartók? Svédek, finnek. Hát ők már benn vannak a NATO-ban. Tehát bennük az oroszok nem fognak megbízni. Európából még szóba jöhetnének a svájciak, de ők meg lefoglalták az orosz állami pénzeket, meg a milliárdosok pénzeit, tehát ők is kiestek. A törökök esetleg, ugye ott mondjuk úgy megvan a kémia Erdoğan meg Putyin között, de nem valószínű, hogy Törökország ebbe egyedül belevág. Hagyományos mostani békefenntartókat megnézzük, India, Pakisztán, Banglades, ugye ők a legnagyobb felajánlók, tehát ők meg azért kulturálisan nem nagyon tudnának ebben a térben mozogni, borzasztó nehéz lenne. Ugye a kölcsönös bizalom miért nincs meg? Hát azt hiszem Oroszország 7 nemzetközi szerződésben garantált Ukrajna határait. Most bármit aláírnak az oroszok, ki az, aki elhiszi, hogy be is fogják tartani. Tehát ugyanez az orosz részről is elszokott, ha ők is tudnak egy csomó olyat, részben valós, részben fiktív indokot, hogy miért nem bíznak a másik félben. Nehéz megmondani.
Hát a nyugat-európaiak biztos, hogy nem. Tehát ez egy kabuki színház, amikor a franciák késméről beszélnek, mert mindenki tudja, hogy nem. Tehát egy NATO ország nem. Az kizárható. Akkor ki? Egyetértek a törökök, India nagy, Kína. Tehát egyébként az ideális ország arra, hogy ketté válassza itt a két felet, az Kína lenne, mert Kínán nyilván nem gyalogolnának át az oroszok úgy, és ezt tudnák az ukránok is, meg mindenki, hogyha mondjuk ott lenne több tízezer kínai katona, akkor ott nehezebben mozdulna mind a két fél, mert Kínával nem akarnak újat hozni, hogy ukránok se, mert mondjuk a kínai drónalkatrészek nélkül nem lenne ukrán drónhadsereg. Csak egy apró példa. Tehát Szerintem így kéne gondolkodnunk, de hogy Kína ebbe belemenjen, mondjuk egy hatalmas presztízs emelkedés lenne, hogy a nyugat nem.
Csak kérdés, hogy a nyugat ezt hagyná.
Hát, hogy a nyugat, hát, de ugye tudod, amikor...
Európa lehet, itt inkább az USA a kérdés.
Abszolút egyetértek, csak ugye előállhat olyan helyzet, hogy nem az a kérdés, hogy hagyjuk-e, hanem hogy el kell lefogadnunk a feltételeket. Ugyanis, ha nem lesz fegyverszünet előbb-utóbb,
Akkor Ukrajna meg fog roppanni,
és akkor a kérdés, akkor már kérdés lesz, hogy Harkivot meg tudják tartani. Harkiv elveszik, akkor az orosz étvágy megjöhet, akkor ott van Odessa. Menjünk el Dnyeszter mellékig, menjünk el a NATO határokig. Tehát nem az a kérdés, tehát ez, megmondom őszintén, Kaja Kallaszt mindig hallgatom, és megkérdezem, hogy melyik világban él a hölgy.
Az EU új külügyi biztos.
Hát egészen apró kis feladata van. Mibe gondolkodik? Nem az a kérdés, hogy megverjük Oroszországot, az a kérdés, hogy ne roppanjon meg Ukrajna. Ez 2025 vagy 26 legkésőbb kérdése. Ez a kérdés, ami előttünk áll. nem fogjuk megverni úgy Oroszországot, ahogy elképzelték 22-ben, meg 23-ban, én is számos konferencián voltam. Az a globszekes élmény, amikor 28-szor hallottam, hogy hogyan kéne felosztani Oroszországot, és még az ukránok voltak, akik mondták, hogy nyugalom, nyugalom, meg egy-két orosz emigráns, hogy azért nem tartunk itt, de a francia, meg egyéb német, meg egyéb gondolkodók, azok már osztogatták fel, meg büntették Oroszországot. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mit mentünk meg Ukrajnából. Ez a kérdés. Tehát meglátjuk, én azt gondolom, hogy lehet egy olyan helyzet, amikor kénytelen lesz a nyugat elfogadni egy nagy ercvesztést, és azt mondani, hogy akkor please Kína, legyetek szívesek, gyertek be, meg India, ugye Indiával se állunk olyan jól, mint nyugat, tehát akkor a Módinak, akit halálra kritizált a nyugati média, akkor már lehet, hogy meg kell kérni, hogy akkor kedves Módi úr, mi lenne, ha 20-30, ja, és ki is kell fizetni majd, mert az indiaiak, meg a kínaiak nem fognak ingyen ide jönni, a bangladesiek meg főképp nem, mert nincs is pénzük, meg a pakisztániak, ugye ők tényleg ezek a hagyományos, meg mondjuk az írek, de az íreket sem fogadnák el, meg nincs is annyi ír.
Hát igen, nincs.
Tehát vannak ilyen hagyományos békefenntartó, ENSZ békefenntartó nemzetek, tehát pakisztániak a legnagyobbak, meg a bangladesiek. Iszonyú pénz lenne egyébként, de mondom, Kína az egyetlen, akit szerintem egyik oldal sem merne nagyon pofán csapni.
Itt a két oldali tárgyalások kapcsán ugye rá kell kérdeznem arra, hogy egyrészt Robert Fico volt nemrég Moszkvában, és felállította, hogy esetleg lehetnének Szlovákiában a béketárgyalások, és ha jól emlékszem, még az idejében mondta be Magyarország is, talán a miniszterelnök, hogy akár Budapest is lehetne ennek a helyszíne. Ezeknek van bármi realitása, vagy mindkét politikus leginkább a saját belpolitikai küzdőterére üzentekkor?
Az nyilván mindig belpolitika is. Ez teljesen természetes. Nehéz megmondani.
De akkor nem teljesen irreális.
Nem. Miért volt kétszer Minszkben a 14-15-ös konfliktus idején? Mert Putyin vissza akarta rakni az európai térképre Lukasenkát. Tehát ha mondjuk Oroszország nagyon ragaszkodik egy országhoz, és nyerés rá, akkor nagyon nehéz erre azt mondani, hogy nem. De azt nyilván a felajánlkozás az megvan, Törökország is tett ilyet egyébként, tehát meggyőződésem szerint egyébként pont Törökország esetében sokkal nagyobb nyomatéka lenne annak, hogy a rendező ország, más nem mondjak, azért Törökország, meg Oroszország, nem mindig barátok. Líbiát nézzük, a kaukázusi térséget, stb. Tehát, ha itt Magyarországon vagy Szlovákiában ír alá valamit Putyin és megszegi, annak túl sok következménye nem lenne. De a Törökországa már sokkal nehezebben fog újat húzni, pláne azért, mert számára fontos térségekben, Közép-Ázsia, Kaukázus, Törökország borzasztó erős, ad abszurdum esetenként már erősebb, mint Oroszország, amely annyira mindent Ukrajnára koncentrált, hogy egy csomó helyen kritikusan meggyengült. Erre a legszebb példa az, hogy az Assad rezsim gyakorlatilag kártyavárként omlott össze, pedig Moszkvának nagyon-nagyon fontos lett volna nem is annyira Assad, hanem azok a szíriai bázisok, amik nagyon fontosak az afrikai jelenlétének a fenntartásához.